Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, emeljük szívünket a mi Urunkhoz, Istenünkhöz a 25. Zsoltár első versének éneklésével. A 25. Zsoltárunk első verse így kezdődik: szívemet hozzád emelem. Foglalva helyünket a Zsoltárunknak, a 25. Zsoltárnak énekeljük második, harmadik és negyedik versét. A második vers így kezdődik: útaid, Uram, mutasd meg. Életükben igazgatja. ami segítségünk és összegyülekezésünk áldása. Legyen Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Övé a dicsőség most és mind örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és az esztendő 30. úrnapján hallgassuk hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak soron következő tanítását, a heidelbergi KT 30. úrnapjában levő kérdések az úrvacsorához, az úrvacsora szentségéhez, a sákramentumhoz kapcsolódnak, s mivel ma is megvan terítve az úrasztala, kérem, hallgassuk ezt alázatos figyelemmel.
30. úrnapja. Mi különbség van az úrvacsorája és a római katolikus mise között? Az úrvacsora arról tesz nékünk bizonyságot, hogy minden bűnünkre tökéletes bocsánatot nyerünk Jézus Krisztus amaz egyetlen áldozatáért, amelyet a keresztfán ő maga egyszer vitt véghez, és hogy mi a Szentlélek által Krisztussal egyesüljünk, aki most a maga valóságos testével a mennyekben az Atyának jobbján van, és azt akarja, hogy ott imádjuk őt. A mise ellentétben azt tanítja, hogy az élők és a holtak bűnei nem bocsátatnak meg a Krisztus szenvedéséért, ha csak érettünk a misemondó papok naponként nem áldozzák meg Krisztust, és hogy Krisztus a kenyérnek és a bornak színe alatt testileg jelen van, és ezekben kell őt imádni. Ezért a mise nem más, mint megtagadása Jézus Krisztus egyetlen áldozatának és szenvedésének, és kározatos bálványimádás. Kik járulhatnak az Úr asztalához? Azok, akik bánkódnak bűneik miatt, azonban mégis bíznak abban, hogy bűneik megbocsáttatnak, és minden gyarlóságukat elfedezte a Krisztus szenvedése és halála, akik egyszer s mint kívánkoznak hitükben megerősödni és életüket megjobbítani. A meg nem térők ellenben, valamint a képmutatók kárhozatot esznek és isznak maguknak. Bocsáthatók-e az Úr asztalához azok is, akik vallástételükkel és életükkel azt bizonyítják, hogy hitetlenek és istentelenek? Nem, mert ez az Isten szövetségének a megcsúfolása volna, és az ő haragját felgerjeszteni az egész gyülekezetre. Ezért kötelessége a keresztény gyülekezetnek az ilyeneket Krisztus és az apostolok rendelése szerint a kulcsok hatalmával élve kebeléből kizárni, még életüket meg nem jobbítják.
Kedves testvérek, a következőkben Isten igéjét olvasom, úgy, ahogy írva található az a zsidókhoz írt levélben. A zsidókhoz írt levél első fejezetét olvasom, mind a 14 verset, a következőket találjuk itt megírva. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Annyival feljebb való az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt náluk. Mert az angyalok közül kinek mondta valaha? Fiam vagy te, ma nemzettelek téged, majd atyává leszek, és ő fiammá lesz. Amikor pedig bevezeti az elsőszülöttet a világba, ismét így szól. Imádja őt az Isten minden angyala. És az angyalokról ugyanezt mondja. Angyalait szelekké teszi, és szolgáit tűz lángjává. De a fiúról így szól: a te trónusod örökké megáll, ó Isten, és királyi pálcád az igazság pálcája. Szeretted az igazságot, és gyűlölted a gonoszságot. Ezért kent fel téged az Isten, a te Istened öröm olajával társaid fölé. Te vetettél, Uram, alapot a földnek kezdetben, és a te kezed alkotása az ég. Azok elpusztulnak, de te megmaradsz, és azok mind elavulnak, mint egy ruha, és összegöngyölíted őket, mint egy palástot, és mint a ruha elváltoznak. Te pedig ugyanaz maradsz, és esztendeid nem fogynak el. Az angyalok közül kinek mondta valaha: ülj az én jobbomra, míg ellenségeidet lábad zsámolyává teszem. Vajon ezek nem szolgáló lelkeké mind, akik azokért küldettek szolgálatra, akik örökölni fogják az üdvösséget? Isten áldása legyen rajtunk, hogy igéjét, annak magyarázatát megértsük és szívünkbe fogadhassuk. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Háladással dicsőítünk téged, szerető mennyei édesatyánk, mert tudjuk, hogy vannak útjaid. Hisszük, hogy nem rögtönzöl, nem improvizálsz, nem kapkodsz, hanem mindig minden a te lefektetett terveid szerint megy végbe ebben a világban és a mi életünkben is. Ezért fohászkodunk te hozzád, és ezért imádkozunk most azért, hogy utaidat mutasd meg nekünk, hogy ne tévejedjünk, hanem hozzád siethessünk és érkezhessünk meg, hogy veled lehessünk életünknek minden idejében. Köszönjük neked azt, hogy most ezen az órán veled lehetünk, és köszönjük, hogy igéd világosságánál utaidra, titkaidra nyitod meg a mi szemeinket. Adjad, hogy megbecsüljük ezt az alkalmat, és lehessünk így alázatos szívvel, előtted bánkódva, de mégis szívünkben teljes reménységgel együtt a te színed előtt. Kérünk téged, légy és maradj itt közöttünk, és adjad, hogy mindazt, amit ma elkészítettél, szívünkbe fogadhassuk, és az életté válhasson bennünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és az ige hirdetés hallgatására a 238. dicséretünk 8. versének éneklésével készüljünk. A 238. dicséretünk 8. verse így kezdődik: Szentlélek Istenünk, vigasztaló Urunk, bátoríts meg! Testvérek, Isten igéjét a már olvasott szakaszból olvasom, a zsidókhoz írt levél első fejezetéből, az első fejezet első három versét, ahol a következőket olvashatjuk. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Kedves testvéreim, a napokban kezdjük el olvasni a Bibliaolvasó kalauz szerint újszövetségi szakaszunkat, a zsidókhoz írt levelet. És mivel ma a zsidóságnak a megítélése, számontartása a világban elég különleges, vagy mondhatjuk így, hogy egyedi módon történik, ezért fontos, hogy mi Biblia olvasó emberek, amikor ezt a könyvet a kezünkbe veszük és olvasgatjuk, jól gondolkozzunk e levél tartalmáról és üzeneteiről. Ennek a levélnek a címzetjei valóban zsidó emberek, de nem általában a zsidó emberek voltak, hanem olyan zsidóknak szól ez a levél, akik elfogadták Jézus Krisztust. Amikor Jézus itt járt a földön, akkor a zsidóságban egy újabb törés keletkezett, volt már addig is nagyon sok, de Jézus eljövetele a zsidóságot két részre szakította vallási szempontból. Az egyik része a zsidóságnak Jézust elutasította, és még erősebben megpróbált odakötődni az ószövetségi rendhez, amit összefoglalóan törvénynek is szoktunk nevezni. És volt a zsidóságnak egy része, akik Jézus Krisztust elfogadták, ők keresztjénné lettek, őket nevezzük zsidó keresztjéneknek, és megpróbáltak a Jézus Krisztusban való hitben élni. Mivel Jézus Krisztus Izraelben élt és ott tanított, az ószövetségi zsidóság és az újszövetségi zsidóság között a probléma ott Izraelben jelentkezett a legélesebben. Ahogyan Jézust egyfelől elutasította a zsidóság nagy része, úgy a zsidóvá lett keresztjéneket is megbélyegezték és elutasították. A zsidóvá lett keresztjének pedig Jézus sorsát és útját járták, ahogyan őt Jézus nem fogadta be ez a világ, úgy tulajdonképpen őket sem várták sehol tárt kapukkal. Többszörös üldözési hullám zajlott le Izraelben, hogy a zsidó keresztjéneket jobb belátásra bírják. És amikor elszakadt testvéreket akarnak jobb belátásra bírni, ennek egyik útja módja a magyarázkodás, hogy megpróbáljuk megértetni velük, hogy miért rossz az, amit hisznek, de van ennek egy drasztikusabb útja módja, az a félelemkeltés, hogy példát statuálva megfélemlítjük azokat, akik az ő nyomdokaikba lépnének. Tulajdonképpen a Jézus utáni időkben mind a két módszer élt ott Izraelben, de tudjuk azt, mert ebből a levélből kiderül, hogy végig söpört egy olyan hullám is Izraelen, az első keresztjén üldözés, amelynek célpontjai a zsidó keresztjének lettek. Őket megpróbálták összeszedni, bebörtönözni, és ezzel félelmet generálni azokban, akik vonzódtak e felé a tanítás felé. Természetesen minden próba, ami az embert az elvei mentén éri, a hite mentén éri, az embert kipróbáltá, megpróbáltá teszi. Minden egyes szenvedés, üldözés, amit a meggyőződésünkért viselünk, megmutatja azt, hogy mennyire erős a mi meggyőződésünk, mennyire erős a mi hitünk, vagy mennyire vagyunk abban megingathatók. A zsidó kereszténység ezek alatt az üldözések alatt szintén megpróbáltatott, és nyilvánvalóvá lett, hogy a zsidó keresztények között lett egy olyan réteg, amelyik megpróbálta valamilyen módon a két látás közötti különbséget összesimogatni. Hát ez az a tipikus eset, ami a közmondás szerint a kecskéről meg a káposztáról szól, hogy aztán valahogy mind a kettő megmaradhasson. Tehát ez az indulat megvolt, és ennek a levélnek a keletkezése pont erre a törekvésre próbál valamiféle választ adni. Nem titok, aki elolvassa ezt a levelet, szembesülni fog vele, hogy a levél írója és a szerzője ezt a törekvést, hogy valamiféleképpen az ószövetségi dolgokat összemosuk, összesimogassuk Jézus Krisztus dolgával, nem tartja helyesnek, nem tartja követendőnek. De az is indukálja a levél megírását, hogy sokan egészen egyszerűen nem tudtak még elszakadni azoktól a régi dolgoktól, amiben generációk óta belenőttek. Tehát keresztényekké lettek, de ugyanúgy élték az ószövetségi szertartások szerint is a hitüket. Voltak tehát elhajlottak, és voltak olyanok, akik visszahajlottak az ószövetségi tanításhoz. Éppen ezért a zsidókhoz írt levél a zsidó keresztényeknek megfogalmazott levél. Ez nem olyan zsidóknak szól, akik Jézust nem fogadják el, hanem azoknak szól, akik már elfogadták, akik úgy gondolkoztak Jézusról, hogy ő a Mesiás, és ez a tanítás megmutatja nekik, újra fölmutatja előttük, hogy milyen Jézus Krisztus, milyen a názáreti Jézus Krisztus, mi az ő eljövetelének valódi célja, miben áll az ő ereje, és milyen gyümölcsei vannak annak, hogy ő eljött erre a földre. Tulajdonképpen a levél a törvénynek és Jézus Krisztusnak a helyes viszonyát tanítja az olvasók számára. A törvény, ahogy mondtam, az Ószövetség. Jézus Krisztus az evangélium. A törvény és az evangélium helyes viszonya egy örök kérdés, ami ott, akkor, abban a társadalomban, azoknak az embereknek a szívében talán élesebben volt jelen, mint a ma emberének a szívében. Ennek az egyik oka az, hogy sem a törvényt nem ismerjük, sem Jézust. És aki egyiket sem ismeri, annak nincs is problémája a kettő együtt látásával. De ezek az emberek ismerték a törvényt. Hosszú évszázadok és évezredek óta éltek, próbáltak élni, létezni a törvény szellemében, és ismerték Jézust. Szemtanúi voltak Jézusnak. Ismerték Jézust, az evangéliumot. És számukra a két dolog összefésülése, megkülönböztetése, egymáshoz való viszonyának megállapítása sokkal nagyobb probléma volt. Ma is azoknak az életében jelentkezik ez a probléma, akik elkezdik olvasni a Szentírást, megismerik abból az Ószövetséget, megismerik az Új Szövetséget, és ők tudják, hogy miről beszélünk, a törvény és evangélium helyes viszonya rögtön kérdésé lesz az ilyen emberek előtt. Az akkori zsidó keresztjének szeme előtt lehetetlennek tűnt az, hogy az evangélium a törvény fölé, vagy a törvény elé kerüljön. Ez egy lehetetlen dolognak tűn nekik. Hittek Jézus Krisztusnak, a keresztény tanításnak, de mégis számukra lehetetlennek tűnt az, hogy Jézus oda került a törvény elé, hogy Jézus Krisztus nagyobb, mint a törvény. A törvényben, a törvény szerint az ember a cselekvő. Így élték meg az életüket, a vallásos életüket. Isten megmondta a törvénybe, hogy mit kell cselekedni, és mi azt megcselekedjük. És éppen ezért a törvény szerint Isten ajándékai az ember érdeme. Tehát, ha a törvényt megtartod, akkor az Isten téged megajándékoz. Ez volt az ószövetségi, zárójelbe jegyzem meg, eltorzult gondolkozás. Erről szólt az ószövetségi élet. Igyekezzünk a törvény szerint élni, és minél jobban megfelel az életünk a törvénynek, annál jobban kiérdemeltük az Isten ajándékát. És ha valaki nem él a törvény szerint, az nem csak, hogy Isten ajándékait nem nyeri meg, hanem kapja az Isten büntetését. Évszázados, évezredes gondolkozás volt ez a zsidóság és Isten viszonyában. És nagyon nehéz volt ebből kiszabadulni. Miért is? Mert az evangélium szerint, Jézus Krisztus szerint, Isten a cselekvő. Isten a cselekvő. Nem az ember a cselekvő, hanem Isten az, aki cselekszik. Azt mondja, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy elküldte az ő fiát ebbe a világba. Isten cselekedett. Az evangélium arról szól, hogy te ember, hiába próbálsz cselekedni, nem jutsz sehova. És ezért az Isten cselekszik. Hiába küzdesz, hogy oda menjél az Isten elé, nem tudsz. De mit tesz az Isten? Emberré lesz. Testet ölt. Eljön hozzád, ide a földre. Ez az evangélium. És innentől kezdve azt is megérthetjük, hogy Isten ajándékai az ember életében nem érdemekre adott isteni válaszok, hanem Isten kegyelme. Az, hogyha Isten ajándékait látjuk az életünkbe, az, hogyha tapasztalunk ebből valamit, akkor az nem a mi érdemeinkért van, hanem azért, mert Isten elénk jött, és hozta magával az ő ajándékait. Éppen ezért a vaciláló zsidók előtt, akik el voltak részben bizonytalanodva, másrészt még Jézust, noha elfogadták, nem látták olyan nagynak, a levél írója bemutatja Krisztust. És azt üzeni nekik, hogy Krisztus mindenek felett való. Mindenek felett való. Föléje való a törvénynek, és eléje való a törvénynek. És ezért azt üzeni ez a levél a kérdésekkel teli zsidó keresztjéneknek, hogy ő benne, Jézus Krisztusban kell nekünk megnyugodni. Nem a cselekedeteinkben, nem az érdemeinkben, hanem ő benne, Jézus Krisztusban. Így ajánlom a testvérek figyelmébe ezt a levelet olvasásra és megértésre. Nagyon fontos, hogy az újszövetségi ember, a ma embere is megértse ennek a levélnek a tartalmát. Legfőképpen azért látom ezt a levelet ma is aktuális levélnek, mert nagyon sokan vannak, akik Krisztust nem tudják helyesen értelmezni. És bizonyára nem én vagyok lelkészként az egyetlen, aki találkozom azzal a szemlélettel, hogy hát azért ilyen húst, olyan húst nem eszünk, ezt a törvényt, azt a törvényt azért csak betartjuk. Ha alkalmat szervezünk, akkor csak az ószövetségi törvény, vagy a zsidóság szellemébe kell az gyakorolni, stb. És ma is egyre több olyan keresztjén van, aki nem értvén a helyes viszonyt, a törvény és evangélium, az ószövetség, az új szövetség, a törvény és Krisztus között e két dolgot megpróbálja összeelegyíteni. És úgy gyakorolni életében a hitet, úgy megélni a vallást, a hitgyakorlatot, hogy ebből a kettőből valami nagyon fura ötvözet származik ki a végén. Így olvassuk ezt, és hagyjuk, hogy Isten tisztogassa a mi gondolkozásunkat, testvérek. Mert minden levél, ami az Új Szövetségben található, egy problémára adott válasz. Nem csak úgy beleírkáltak az apostolok a levegőbe, hogy ha majd elolvassa valaki, jó lesz neki valamire 2000 év múlva, hanem voltak problémák, amelyekre nézve megszülettek ezek a levelek. Problémák ma is vannak. És talán a mi problémánk, ha nem is az étkezés vagy a törvény vonalán húzódik, abban mindenképpen van probléma a ma világában, és talán mi szívünkben is, hogy Jézus Krisztust annak látjuk-e, aki ő valójában. Kérdezhetném így képletesen, hogy mekkora Jézusunk van. Egy ekkora Jézusunk van, vagy egy kicsit nagyobb Jézusunk van, vagy egy mindenek fölött való Jézusunk van, testvérek. Ez mindannyiunknak a problémája. És a levélen keresztül Isten szent lelke meg akar bennünket győzni, hogy Jézusra úgy nézzünk föl, mint aki nem ekkora, nem akkora, hanem mint aki egyedül való és mindenek fölött való. És ezért nekünk, akik hiszünk, örömmel kell olvasni ezt a levelet, mert buzdítani fog ez a levél bennünket arra, és meg fog bátorítani, hogy még jobban higgyünk Jézus Krisztusban, hogy benne találjunk nyugodalmat, és meg fogja nekünk tanítani, hogy miért való Jézus mindenek fölé. Amikor elkezdjük ezt a levelet olvasni, akkor ellentét párokkal találkozunk első olvasatban. És az imént fölvetett problémát a törvény és Jézus Krisztus az evangélium feszültségéről, mintha maga az író is gerjesztené. Mert hogy beszél prófétákról, és beszél az Isten fiáról. Beszél az atyákról, és beszél rólunk. Beszél Isten sokféle beszédmódjáról, és beszél a végső kinyilatkoztatásról. És ha valaki elolvassa ezt az első három verset, akkor azt fogja mondani, hogy de hát az író is szembeállítja egymással ezeket a dolgokat. A régit és az újat, a prófétákat és Jézust, az atyákat és minket. Mint hogyha az író maga verne éket közénk és közéjük. Ebből, ha ez így lenne, az is következne, hogy ha egy Isten áll a két dolog mögött, az Ószövetség és az Új Szövetség mögött, akkor Isten talán már másként gondolkozik. Talán az Isten is megváltozott. Az Isten is ellentmondásba keveredett? Meggondolta magát? Az Ószövetség Istene már nem az az Isten, aki az Új Szövetség Istene? Lehet így is gondolkozni, de a kijelentésben Isten azt mondja magáról, hogy ő örök és változhatatlan. És ez önmagával Istennel is ellentétet jelentene. Akkor Isten önmagával meghasonlott. Ezért kell nekünk apránként, versenként ezt a szakaszt újra olvasnunk. És megértenünk azt, hogy ha figyelünk, akkor itt nem egy ég beveréséről van szó, hanem folyamatokat ír le előttünk rögtön az első néhány versben a Szentíró. Ezeknek a folyamatoknak a közös nevezője az, hogy az Isten megszólalt. Az Isten beszélt. Azokhoz beszélt, akik az Isten szavát másként nem hallhatják meg és nem érthetik meg, csak ha az Isten szól hozzájuk, lehajol hozzájuk. És mit mond itt az író? Azt mondja, hogy hajdan, egykor, a régi időkben, a törvény, az Ószövetség idején Isten a proféták által szólt. Maguk a proféták Isten szócsövei voltak a régi világban. Mindannyian tudunk mondani egy-két profétát az ószövetségi időkből, Dániel profétáról, Illés profétáról, Nátán profétáról, talán hallottunk már. A maguk idejében Isten szócsöveivé lettek, s hirdették az igét. Azt mondja a Szentíró, ismeritek az ő írásaikat, a róluk szóló írásokat. Régen ő rajtuk keresztül szólt egyszer az Isten. Most, azt mondja az író, a fia által szólalt meg az Isten. Régen eszközöket használt az Isten, embereket, arra, hogy valamit rajtuk keresztül elmondjon. Most azonban a fia által szólalt meg. Most valami nemesebb módon szólalt meg. És értitek, velem együtt remélem, hogy egy folyamatot ír le az apostol. Azt mondja, akkor az atyáknak szólt az Isten, némelyeknek az atyák közül, most pedig így ír minékünk, mindannyiunknak. Egykor egy szűk réteg hallhatta és vehette az Isten üzenetét, de lássátok meg az előrehaladást. Most a miénk ez a szó, mindannyiunké. Azt mondja harmadszorra, hogy akkor ott a régi időkben, a törvény idején sokféleképpen szólalt meg az Isten. Többször, sokszor, sokféleképpen. Most úgy szólalt meg Isten, mint az idők végén. Mint az idők végén. Akkor még volt idő, mondhatná így az apostol. Most eljött az idők vége. Most az Isten másként beszél, más módon. Tehát azt mondja és azt erősíti meg e levélnek az első néhány mondata, hogy Isten, aki régen szólott, egy és ugyan az. Ő beszélt az Ószövetség idején, és ő beszél most is. De korábban másként szólt. Korábban másként szólt. S a gondolatból megérthetjük, hogy az apostol minket, akik most élünk, úgy kezel, mint akik kiváltságosabbak vagyunk. Mi kiváltságosabbak vagyunk. Egykor Jézus embereket használt egy szűk közösség részére, s olykor beszélt általuk hozzájuk. Most, ebben az időben a fiú által szólt hozzánk, minőségileg mekkora különbség, az ő követét küldte el hozzánk, a mennyből jött Jézus Krisztust küldte el hozzánk, mindannyiunknak szólt, és úgy szólt hozzánk, ahogy az idők végén szólni szokás. Mi kiváltságosabbak vagyunk. Szeretném, ha ezt mi magunk is így értenénk meg, akik az új szövetség idején élünk. S látnánk meg Istennek, ha szabad így fogalmaznom, ezt a kitárulkozását. És értenénk meg azt, hogy sokkal kiváltságosabbak vagyunk, mint azok a régiek. Azokhoz részletekben szólt az Isten. Sok részben és sok formában. Így is, meg úgy is szabad értelmezni, ezt a régen sokféle módon szólt az Isten. Úgy szoktuk magyarázni, olyan ez, mint amikor valaki felkészít egy közönséget arra, hogy majd fogok mondani valamit. Hát a tévéreklámokból ezt ismerjük, amikor egy kis részletet kapunk, aztán a következő héten már egy hosszabb részletet, az ember találgatja, hogy na mire fog ez itt utalni, vagy láthattuk ilyen plakátokat is, amelyek egy darabig így néznek ki, azt egy kicsit többet látunk be, aztán végén kiderül, hogy mit akarnak azon keresztül mondani. Régiek részleteket láttak, mi meg látjuk az egész képet. Hát nem kiváltságosabbak vagyunk náluk. A régiekhez sokféle formában is közeledett a mi Urunk Istenünk. Mi hozzánk meg úgy közeledett, hogy elküldte a fiát. Azt mondja róla János, hogy a fiúban az ige, az Isten szava testté lett, megtestesült. Amit amazok régen többféle formában kaptak, részletekben, arról azt mondjuk az új szövetség idején, hogy eljött teljességében hozzánk. Láttuk az Isten igéjét, az Isten dicsőségét a fiú által. Hát mondjátok, nem kiváltságosabbak vagyunk azoknál? Hát nem jobb a mi sorsunk azoknál? Éppen ezért hisszük és valljuk, hogy ezekben az utolsó időkben, amelyekben élünk, nincs már új kinyilatkoztatás. És ezt szeretném is a testvérek figyelmébe ajánlani, mert újra divat lett megálmodni, megjósolni sok mindent. Isten sokszor régen sokféleképpen szólt, de az utolsó időkben a legkonkrétabb, legteljesebb és legtökéletesebb módon jelent meg az ő igéje és szava ebben a világban Jézus Krisztus által. Nincs új kinyilatkoztatás. És ha valaki azt mondja nektek, valami újat vett Istentől, az lehet, hogy számára új, de hogy nem Istentől jött, az biztos. Legyünk ebben nagyon biztosak. Ezért emeli föl előttünk Krisztust, aki egyedül való és mindenek fölé való, ez a levél. Ne higgy az álmaidnak, ne higgy azoknak a hamis prófétáknak, akik tovább akarnak téged vezetni a tökéletestől, mert a tökéletestől a továbbvezetés a tökéletlenbe visz téged. És erre már nincs többé szükségünk. Az ószövetségi zsidóság, ahogyan elmondtam nektek, belemerült a törvénybe. És valójában Krisztus idejében nem számoltak azzal, hogy Isten a törvénynél valami tökéletesebbet fog mondani nekik. Nem számoltak ezzel. Ezért volt az, hogy nem kellett Jézus. Ezért volt az, hogy elutasították Jézust, akiről érezték, hogy ez tökéletesebb, mint a törvény. Látták az ő életét, és azt látták, hogy Jézus nem képmutató. Azt látták, hogy Jézus tiszta életet él. És ők, akik mindent oda tettek az életükbe, még a farizeusok is, akik meg aztán különösen is oda tették magukat, hogy a törvény szerint megfeleljenek az Istennek, azt látták, hogy jött valaki, aki jobb náluk. Egy ember, aki jobb náluk. És mi történt? Azt történt, hogy lesöpörték, elutasították. Miért? Mert belemerültek a törvénybe, és nem számoltak azzal, hogy Isten tökéletesebbet ad. Ez egy óriási hiba volt. Nem akarták Krisztust. Ez volt az ő bűnük. De van az új szövetségnek is bűne, testvérek. Mert az új szövetségi ember nem elfogadni nem akarja azt, hogy van Krisztus, van tökéletesebb, hanem az új szövetségi ember sokszor túl akar lépni Jézus Krisztuson. És azt mondja, hogy jó, hogy itt volt ez a kis Jézus Krisztus, de, és elkezdjük hozzá plusz jelekkel adogatni azt, amit mi gondolunk. Vannak, akik a törvényt adják hozzá, a szombatot. Ők az adventisták, akik főképpen Jézushoz hozzáadják a szombatot. És azt mondják, Jézus és szombat. E kettő együtt a valami, az igazi, a teljesség. Vannak, akik egyszerűen túl akarnak lépni Jézuson, és azt mondják, a Szentlélek, az a valami. Nem kell Jézus, teljesen hamis gondolkozás egyébként Istenről, a Szentlélek, most a lélek korszaka van, és hagyjuk Jézus Krisztust, operáljunk a lélekkel, tegyünk csodákat, adjunk kézrátételt, vegyünk kenetet, támasszunk föl halottakat, s gyógyítsunk meg mindenkit, aki az utunkba kerül, a lélek által. Kedves testvérek, mi sokszor túl akarunk lépni Krisztuson. Az Ószövetség idején nem gondolták volna, hogy lesz tökéletesebb. Mi meg azt gondoljuk, hogy nem annyira tökéletes Jézus. Kell egy kicsit rajta igazgatni. Kell egy kicsit rajta igazgatni. Kell hozzáadni. Arra hív most ez a levél, hogy Jézushoz ne adjál hozzá semmit az életedbe. Hanem lásd meg őt, aki mindenek fölött való. Lásd meg őt, a tökéletest. És még egy dolgot szeretnék idehozni elétek végül. Azt mondja e néhány vers, hogy Jézus Krisztus örökös. Ő az Atya egyetlen örököse. Kedves testvéreim, a Biblia szerint, és ezt mindenkinek tudnia kellett az akkori olvasók közül, és ma is jó, ha tudjuk, elolvasva a Biblia első néhány lapját, meg is érthetjük, hogy mi emberek Ádámban mindent elvesztettünk. Elvesztettük az örökségünket, amit Isten nekünk adott. Azt a drága örökséget, amelyben Ádám meg Éva még részesült, hogy békessége volt az Istennel. Ne gondoljuk azt, hogy Ádám és Éva legnagyobb öröksége az volt, hogy szép világban élhettek, hogy a madarak csicseregtek a fán, a bárány együtt lakozott az oroszlánnal. Mi hajlamosak vagyunk arra, hogy azt gondoljuk, hogy ez volt a mindenek ne továbbja, és ez volt az igazi ajándék annak a földnek. Valami olyan kommunizmust álmodunk mi meg a paradicsomi állapotról, amire igazából a mi testünk, lelkünk vágyakozik, de testvérek, annak az állapotnak az igazi öröksége, amit elvesztettek ezek az emberek, az a békesség volt Istennel. A békesség Istennel. És ezt Ádámban és Évában elvesztettük. S mit mond nekünk az írás? Azt mondja itt a zsidókhoz írt levél, hogy Jézus az örökös, mert őt Isten örökösévé tette mindennek. Mindennek. Jézus Krisztusban és Jézus Krisztus által megbékélt az Atya. És Jézus Krisztus nem magát képviselte az Atya előtt, amikor békességet szerzett, mert ő békében volt az Atyával. Az Atya azt nyilatkozta Jézusról, ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok! És ezt ismerték föl róla ott a kereszt alatt is, többek között a római százados, aki azt mondja, miután Jézus meghal, ez az Isten fia volt? Ennek nem volt bűne, ez békében volt az Istennel. Hát akkor kinek szerzett Jézus Krisztus örökséget? És miért nekünk szerzett örökséget? Visszaszerezte számunkra azt, amit Ádámban és Évában elvesztettünk, a békesség lehetőségét Istennel. Ez a mi Jézus Krisztusunk. Mit vársz ettől a Jézus Krisztustól? Azt várod, hogy ma meg holnap kevesebb eső essen, több nap süssön, hogy kicsit kevésbé fájjon itt alul, meg fölül, meg jobban működjön a szemed. Ennyit vársz Jézustól? Hogy az oroszlán meg a bárány együtt legelészen, ezt várod Jézustól? Jézus nem ezért jött, hanem azért jött, hogy békességet teremtsen közted és az Atya között, hogy ne maradjon rajtad az Atya haragja. És ezért azt mondja, hogy én vagyok az út az Atyához. És azt mondja, hogy senki nem mehet az Atyához, csak én általam. Testvérek, drága örökségünk van Jézus Krisztusban, de csak ő benne van meg, és ő azt mondja, sehogy nem mehetünk az Atyához, semmilyen más úton ki nem békülhetünk Istennel, csak általa érette. Ez a Jézus Krisztus az, akit hirdetünk és prédikálunk. És ez a Jézus Krisztus az, aki téged is, most is szeretne fölrázni, akinek talán csak ilyen kicsi Jézusod van. Vagy aki már talán túlléptél Jézuson. És azt gondoltad, tökéletesebbet találtál Jézusnál. Aki talán valamit hozzá akartál tenni Jézushoz. És úgy gondoltad, kellenek azok a régi, hajdani, tökéletlen, egyszerű beszédek, amelyek a maguk környezetében tökéletesek voltak, de csak részei voltak annak, amit Jézusban megkaptunk. Testvér, engedd el ezeket, és ragaszkodjál Jézus Krisztushoz, mert ő mindenek fölött való. Ő az, akiben neked és nekem nyugtunk lehet, akiben békességünk lehet. És hívlak és bátorítalak, ha ebben a békességben meg akarsz maradni és meg akarsz erősödni, akkor olvasd ezt a levelet. Hogy egyre jobban lássad és lássuk Jézus Krisztust, aki mindenek fölé emeltetett. Ő benne hiszünk, ő előtte hajlunk meg, és tőle várjuk a kegyelmet is. Amen. Kedves testvéreim, a 228. dicséretünk harmadik versét énekeljük most. A 228. dicséretünk harmadik versét, ha semmi mást nem kérek tőled, csak amit lelked által kérhetek. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy magadra irányítod a mi figyelmünket, akiknek figyelmét oly sok minden ragadja el tőled ebben a világban. És köszönjük, hogy bemutatkozol előttünk újra, és erősítesz bennünket a hitünkben, és arra hívsz, hogy hagyjunk el mindent, ami nem te vagy, engedjünk el mindent, amit te melléd megragadtunk, mert te vagy az, aki békességet szereztél számunkra, aki örökségünket visszaadtad és visszaállítottad, és te vagy az, akiben igaz reménységünk lehet. Kérünk téged, könyörüljél meg rajtunk, hogy sokféle hitetlenségünkből, sokféle bizonytalanságunkból hadd siessünk te hozzád, és hadd találjon nálad békességre a mi lelkünk. Kérünk téged, mutass rá az életünkbe azokra a reménységekre, amelyeket megragadtunk, amelyek sokkal kisebbek és semmit érőbbek te nálad. És adjad, hogy hitünknek karjaival egyedül csak beléd tudjunk kapaszkodni. Így őrizzél és erősítsél meg bennünket, és így hívjál, ragadjál bennünket magadhoz, mindazokból a tévhitekből és távoli messzeségekből, amelyekbe kerültünk, vagy vagyunk te tőled. Kérünk, hogy emlékezzél meg rólunk, hogy így a mi mostani úrvacsorai közösségünk is szolgálhassa a benned való megerősödésünket. Kérünk téged gyülekezetünkért, a mi közösségünkért, hadd hirdessünk téged, s hadd legyen a mi itt létünk, te rólad való bizonyság. A te arcod jelenjen meg rajtunk, mind akik csak te benned reménykedünk. Hiszük, hogy megteszed, megtetted és meg is fogod tenni ezt rajtunk és általunk. Köszönjük te neked, hogy ismerhetünk téged, és köszönjük, hogy így tekinthetünk te reád, mint egyetlenre, mindenek fölött valóra. Amen. Imádkozzunk most közösen úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Folytatva könyörgésünket népünkért, nemzetünkért fohászkodjunk a himnusz éneklésével. Thank you.
Isten áld meg, ha magyar, jó kedvel, bőséggel, nyújts feléje védő kar, ha küzdelemséggel, bal sorsak itt régen kép, hozz rá még ez fendőt,
Jézus Krisztus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és nyugodalmat találtok a ti lelkeiteknek. Amen. Az Úr legyen és maradjon mindannyiunk őriző pásztora. Kedves testvérek, zárjuk le Isten tiszteletünknek eme részét énekszóval. A 398. dicséretünk első három versét fogjuk most énekelni. És akik nem kívánnak az úrvacsorai közösségben részt venni, vagy az alatt itt maradni, azoktól azt kérjük, hogy a dicséret három versének eléneklése után keljenek majd föl a helyükről, és akkor induljanak útjukra, Isten őrizze meg őket, s adjon áldott vasárnapot mindannyiunknak.
Lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fényes üt. Úr lesz a messze tengerig, hol ahogy nem fogy, s nem telik. Ő neki mondjuk be, díszítsük azzal homlokát, jó illat légyen szent neve, minden napon dicsérete. Országok népek és nyelvek, mit zengítek, gyermekek hangja hirdesse, áldott a Jézus szent neve.
Gyertek testvérek, hallgassuk meg, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát az utolsó vacsora alkalmával. Elénk adja ezt Pál apostol a Korintusbeliekhez írt első levelének 11. fejezetében, a 23. verssel kezdődőleg eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amint azt néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután megvacsorált, ezt mondván, e poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Hirdettük és hirdetjük nektek, ami Urunk Jézus Krisztust, aki eljött a mi bűnös világunkba, hogy megmentsen bennünket, s mennyei örökséggel ajándékozzon meg. Ezért halt ő meg, ami bűneink büntetése és súlya alatt, és az ő föltámadása bátorít bennünket, hogy hozzá siessünk, mert azt mondta, én élek, s ti is élni fogtok. Gyertek, hajtsuk meg most ő előtte a mi fejünket, és elcsendesedve imádkozzunk. Adósaid vagyunk, mennyei édesatyánk, hiszen örökségünket elvesztettük, és nincsen abból már semmink, nem becsültünk téged, arra kérünk, könyörüljél meg rajtunk, és engedd, hogy megértsük Krisztus titkát, az örömhírt, az evangéliumot, akiben és aki által megszerzed és visszaajándékozod nekünk a mi örökségünket, nekünk a hűtleneknek, a haragosoknak, az indulatosoknak, nekünk a hitetleneknek. Köszönjük, hogy mindent elkészítettél a te fiadban. Bocsáss meg nekünk sokféle hitetlenkedésünket, és bocsáss meg nekünk, hogy nem látjuk őt sokszor elegendőnek. Arra kérünk téged, emelj föl most bennünket, hogy az ő titkában, az ő személyében megerősödhessünk, és hittel tudjunk hozzá ragaszkodni, mint egyetlenhez, akiben ott van a mi örökségünk és békességünk te veled. Köszönjük, hogy e jegyek most arra emlékeztetnek bennünket, hogy ő hordta a mi bűneink büntetését, amikor meghalt a Golgotai kereszten, és az a büntetés, amelyet elviselt, a mi büntetésünk volt, s ő érett, s ő által, ami szabadok vagyunk. Légy áldott mennyei édesatyánk a te igazságodért, kibeszélhetetlen szeretetedért, s azzal, ahogy e jegyek által most munkálod, erősíted a mi hitünket. Amen. Kedves testvéreim, arra hívlak benneteket, hogy gyertek, valljuk meg most a mi üdvösséges hitünket, úgy, ahogyan minden keresztjének tették és teszik ezt, minden időben, Jézus Krisztus óta. Mondjuk el közösen az apostoli hitvallást fennhangon. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szentiekben. Hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat. Hiszem a szentek közösségét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, megvallottuk a mi bűneinket, egyúttal a mi hitünket is. Egyházunk rendje és szokása szerint még néhány kérdést intézek hozzátok, hogy még inkább tiszta legyen előttünk, mi is történik az úrvacsorában, és kérlek, válaszoljatok erre igaz szívvel és hallható szóval. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek bűnesete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, akik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek, aki hiszi feleje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén, az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztus ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből a Jézus Krisztus vérének érdeméért hitáltal megigazít, aki hiszi feleje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszta halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetve által visz minket az ő örök dicsőségébe, aki hiszi feleje, én ezt hiszem és vallom. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy tie kegyelemért háládatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, s már a jelen való világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére igyekeztek élni, aki ígéri feleje, ígérem és fogadom. Kedves testvéreim, veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom mindezeket. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan, bár de elhívott szolgája, hirdetem tinéktek bűneitek bocsánatát, melyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből mindazoknak, akik hittel kérik, várják és elfogadják tőle. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, majd pedig járuljunk ide az úrasztalához alázatos szívvel és a gyülekezetben megszokott rend szerint. Az úrvacsora osztás és vétel alatt a 459. dicséretünket kezdjük énekelni, majd folyamatosan a soron következő dicséreteket. A 459-es dicséretünk így kezdődik: az Isten bárányára letészem bűnöm én. Kedves testvéreim, a mi Úrunk Jézus Krisztus így szerezte az utolsó vacsora alkalmával az úri szent vacsora sákramentumát. Így éltek vele a tanítványai, az apostolok, az első keresztjének, a reformátorok, hitvalló őseink, és e sorban most mi magunk is. Minek előtte elbocsátanánk benneteket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét ne tegyétek hiába valóvá a ti életetekben, hanem legyetek szentek, szelidek és alázatosak, és az Isten békessége uralkodjék a mi szíveinkben. Gyertek, hajtsuk meg fejünket, elcsendesedve imádkozzunk eképpen. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, hogy mennyei javaidban részesítesz bennünket, és eképpen is erősíted a mi hitünket, hogy el ne bizonytalanodjunk, meg ne inogjunk, hanem bízunk a te fiadban, az Úr Jézus Krisztusban, akit te küldtél el, én érettünk, azért, hogy nekünk általa életünk lehessen. Hisszük és tudjuk, hogy a te szereteted bennünket viszont szeretetre kötelez, kérünk segíts ebben járnunk, hogy téged mindennél jobban szeressünk, és ezt tegyük a mi embertársainkkal is. Kérünk téged, adjad, hogy dicsőségedre, a te nevednek dicsőségére szóljon a mi életünk, és arról beszéljen minden cselekedetünk. Amen. Testvéreim, kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, a dicsőséges Úr Jézus Krisztust. Amen. Foglaljuk el helyünket, és záró énekül a 228. dicséretünket keressük ki újra. A 228. dicséretünknek most a 4. versét énekeljük. Jó tudnom azt, hogy közben járom hű Jézuson, ki jobbot felől ül.
Hogy közben járom, Yeah.